Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét, Jeremiás próféta sorait hozom, a 28. fejezet 5. és 9. versei közül a következőképpen. De Jeremiás próféta válaszolt Hananyá prófétának a papok és az egész nép előtt, akik ott álltak az úrházánál. Ezt mondta Jeremiás próféta. Amen. Bár megtenné ezt az Úr, és teljesítené az Úr szavaidat, amelyben azt prófétáltad, hogy az Úr házának edényei és azok, akik fogságba mentek, mind visszakerülnek Babilonból erre a helyre. De hallgass csak meg azt az igét, amelyet én hirdetek most neked és az egész népnek. Azok a próféták, akik előttem és előtted voltak régtől fogva, háborúról, éhínségről és dögvészről prófétáltak hatalmas országok és nagy királyok ellen. Ha pedig egy próféta békességről prófétál, akkor a prófétai ige beteljesedésekor majd kiderül, hogy valóban az Úr küldte-e azt a prófétát. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, néha olyan érzésem van, mintha két világ épülne egymás fölé. Van egy történelem, amit ismerünk, hogyha olvassuk a krónikák hasábjait, és van egy üdv történelem, aminek a krónikás hasábjait néha nehéz megérteni és értelmezni. Öreg mondás az, hogy a történelmet győztesek írják. Amikor annak idején a teológián a diploma munkámat írtam egyház történetből, akkor rengeteg 19. és 20. századi levelet, naplófeljegyzést, memoárt, visszaemlékezést olvastam végig ahhoz, hogy a diploma munkámhoz egy teljes kutatási anyagot le tudjak tenni az asztalra. És teljesen más szaga van, kedves testvérek, a történelemnek akkor, amikor hirtelen nem történelem könyvekből nézzük, hogy mi volt akkor, hanem azt nézzük és azt olvassuk, hogy az akkor ért emberek hogyan gondolkodtak erről, arról, amarról. És azt vettem észre, hogy számtalan olyan színe volt a 19. és a korai 20. századnak, amit ma már máshogy hangsúlyoz a történelemtudomány. Amit én máshogy tanultam annak idején az iskolában. Amit nem egészen úgy meséltek el a történelemkönyvek, ahogy az végelmezhetőleg tényleg történt és volt, mert változtak az ideológiák, létrejöttek, összeomlottak rendszerek, és minden egyes erre ráépülő korszak győztesei, a maguk elvei, a maguk nézőpontjai alapján kiragadtak valamit a múltból, ami számukra fontos volt, vagy eltúloztak valamit a múltból, amivel ők el tudtak rettenteni, és gyakorlatilag ráült egy narratíva a történelemre. A történelmet a győztesek írják. És minden bizonnyal így van ez a mostani történelmünkkel is, kedves testvérek, amiben mi vagyunk. Nagyon szívesen megnézném, hogy 150-200 év múlva, amikor én már, ha csak Krisztus Urunk nem jön közben vissza, nem leszek, mármint, hogy ezen a világon, hogyan fogják értelmezni a dédunokáim, a szépunokáim azt a kort, amit én a bőrömön tapasztalok meg. Az aktuális győztesek sikerei megírják, átírják, átértelmezik, narrálják a történelmet. Hogy pontosan ez miért van, azt nem tudom, vannak sejtéseim, bár azok egy picit összeesküvés, elméletszagúak, úgyhogy ezekkel nem terhelném a testvéreket. Azt viszont tudom, hogy az embert mindig motiválja a siker utáni vágy. És hogyha az egyes embert tudja motiválni a siker utáni vágy, akkor az ember tömegeket is tudja motiválni a siker utáni vágy. Győzni akarunk. Győzni és így módon irányítani akarunk. Csak hogy kedves testvérek, a Biblia más győzelemről beszél, mint amiről mi. Teljesen mást ért győzelem alatt, mint amit mi. A Biblia az erőtlenség erejéről, a gyengeségben célba érő isteni kegyelemről beszél. Nem a magában bízó, önmegváltását kutató és saját büszkeségét és eredményeit túldimenzionáló emberi győzelmekről ír. Martin Buber, egy zsidó teológus, következőt írja a profétákról. A Biblia nem ismeri a siker önértékét. A proféták kudarcokban élnek és lélegeznek. A dolguk, hogy győzelem nélkül harcoljanak. És itt jön az a másik történelem, kedves testvérek, amiről az előbb beszéltem. Az üdv történelem, ami a sikertelenségek, a gyengeségek között egyszerűen kibontja magát és keresztmetszi azt a történelmet és azt a valóságot, amit mi írunk, ismerünk, narrálunk, próbálunk visszaemlékezni rá. És az a történelem, az Isten üdv történelme, az nagyon sokszor a győzelem teljes hiányában mutatkozik meg. Emberi fogalmak szerinti győzelem teljes hiányában, a sikertelenségekben, a kudarcokban. Nehéz róla beszélni, főleg úgy beszélni, hogy az érthető legyen, adott esetben számunkra is, akik megszoktuk a magunk sikereit. Nehéz róla úgy beszélni, hogy azt mélységében átérezzük és megértsük. Tegyük fel a kérdést, hogy akkor vajon a mi dolgunk is-e az, amit Jeremiás mond, amit Buber mond, hogy győzelem nélkül harcoljunk. Jeremiás egy nagyon izgalmas proféta, és egy nagyon izgalmas korszaknak a profétája. Izrael feje fölött összecsap Babilon és Egyiptom. És éppen emberi sikerek versengenek azért, hogy eldöntsék azt, hogy ki írja majd meg a történelmet. Hogy hogyan írja meg azt a történelmet. És Izrael egy picike kis vákum államként egy rövid ideig elhiszi azt, hogy neki ennél a kártyaasztalnál osztottak lapot. És megpróbál emberileg felfejlődni és olyan sikeressé lenni, mint Babilon és Egyiptom. Esélytelen harc. Dávid és Góliát harca csak akkor működik, hogyha az Úr úgy dönt, hogy Góliátot Dávid kezébe adja. És itt van Hananyá, a jeruzsálemi király udvari profétája, kicsit csúnyában azt is mondhatnánk rá, hogy bér profétája, aki arra hivatott, hogy a király döntéseit profétaként igazolja és megideologizálja, és elmagyarázza a népnek, hogy minden a legnagyobb rendben. Pedig egyáltalán nincsen semmi sem rendben. Azért jön a fogság, mert ez a nép elhagyta az Istenét. Azért jön a fogság, mert a bűneikben tobzódnak. Azért jön a fogság, mert a saját győzelmeikben kezdtek bízni az Isten győzelme helyett. És akkor kiáll Jeremiás Hananyával szemben, és elmondja, hogy nem. Ez nem fog rövid ideig tartani, hogy utána megpaskolhassuk a vállunkat, hogy na tessék, ezt is kibírtuk. Hogy hivatkozási alap legyen, hogy hát ez sem pusztított el bennünket. Ez most pont arról szól, hogy Izrael végre megtapasztalja, hogy mit jelent megtört nátszálnak lenni az Isten tenyerén. Nem lesz egyszerű. Nem fog rövid ideig tartani. Nem fog gyorsan véget érni és óriási sikerrel kecsegtetni. Mert ebbe az egészbe, amit most kibontakozik, Izrael bele fog bukni, mert elhagyta az Istenét. Mert csatába megy Góliát ellen, az Istenbe vetett bizalom nélkül. Halálra ítélt kudarc, halálra ítélt próbálkozás. Kedves testvérek, kinek lesz igaza? Hananyának, a mérprofétának, vagy Jeremiásnak? Ha pedig egy proféta békességről profétál, akkor a profétai ige beteljesedésekor majd kiderül, hogy valóban az Úr küldte-e azt a prófétát. Nagyon kemény mondat Jeremiás szájából. Mert a prófétai igét nem a próféta hitelesíti. Az ige hirdetés, hirdetessen az bárki által, az mindig, ha tényleg ige hirdetés, az Isten által van hitelesítve. És ha történetesen előre tud mutatni esetleg az időben, akkor ez a képessége nem azért működik, mert az ember a jövőbe lát, hanem azért, mert az Isten szerint talán rálátunk következményekre. És majd a beteljesedésnél kiderül, hogy kinek volt igaza. Az Isten békéjét nagyon sokan vágyjuk, kedves testvérek. És néha elfelejtjük azt, hogy az Isten békéje, az nem a mi békénk. Nem egy olyan béke, amivel kapcsolatban nekünk elvárásaink vannak. És néha összekeverjük a dolgokat a kis fejünkben, és nem vesszük észre, hogy már nem az Isten békéjét kérem, hanem azt kérem az Istentől, hogy adjon nekem egy olyan békét, amit én szeretnék magamnak. Egy ilyen sikerekkel, meg vagyonnal megtűzdelt békét, amiben nekem is igazam van. Amiben úgy el lehetek. Talán az illúzióim között. De az Isten békéje nem ilyen. És az Isten békéje nem úgy működik, ahogy az ember azt elvárja az Istentől. Az Isten békéje saját jogon és saját okán működik. És néha mi ezt máshogy képzeljük el, és elfelejtjük, hogy a képzelet nem a valóság. Nehéz az Isten békéjét megérteni. Hogyha végignézzük a Biblia nagy alakjait, akkor jutunk talán a legközelebb ehhez a békéhez. Mert hogyha megnézzük a Biblia tényleg nagy karaktereit, akkor ezek az emberek alkalmatlanok arra a feladatra, amire az Isten őket kiválasztotta. Ábrahám túl öreg ahhoz, hogy legyalogoljon 2000 kilométert. Az Isten teszi alkalmassá. Sára túl öreg ahhoz, hogy gyermeket szüljön. Az Isten teszi alkalmassá. Jákob egy csaló, és mégis Izrael bajnoka. Az Isten teszi alkalmassá. Mózes dadog. Egy mondatot nem tud dadogás nélkül végigmondani. Csak úgy zárójelbe ajánlom a testvéreknek a Király beszéde című filmet. Melyikünk követne egy olyan vezetőt, aki dadog? Aki egy mondatot nem tud végigmondani dadogás nélkül. Amikor már az is visszatetszés szül közben, hogyha néha-néha a nagy vezető karakterek egy-egy mondat közben, miközben gondolkodnak, nekiállnak őzni, akkor kimenne egy dadogó után. Az Isten teszi alkalmassá. A 12 tanítvány. Mezei halászok, meg bűnös vámszedők, meg zélóták, akik háborút szeretnének kirobbantani, és az Isten teszi őket alkalmassá. Mert hogy elég néked az én kegyelmem, ami erőtlenség által ér célba. Értjük-e ezt a mondatot? Értjük-e azt, hogy a kutak mélyén talán Józsefként nem mindig látjuk az Isten, de ott van. A rácsok mögött nem mindig látjuk az Isten, de ott van. A beteg ágyak mellett nem mindig vesszük észre az Isten, de ott van. És a nagypénteki keresztben a saját tanítványai nem ismerik fel az Istent, de ott van. Ott van értük, értünk, és az egész világért. Jeremiás és Hananyá vitájának a legfontosabb kérdése, hogy látjuk-e ezt az Istent. Akarjuk-e látni ezt az Istent, és el akarjuk-e fogadni azt a kegyelmet, ami erőtlenség által célba ér. Sokszor elénk kerülő ige, de értjük-e mélységében ezt az igét. Az Isten történelmét, kedves testvérek, nem a győztesek írják. Az Isten történelmét a vesztesek írják. Vagy inkább azt mondanám, hogy a vesztesek által írja maga az Isten. Mert nagyon sokszor eredményesek vagyunk, és eredményesnek védjük saját magunkat, és aztán, hogyha meg kirántja valami a szőnyeget a lábunk alól, akkor arccal tompítjuk az esést. És akkor mi van? Ott a Földön látjuk-e az Istent? Ott a Földön keressük-e az Istent? Ott abban a kudarcban próbáljuk-e kutatni az Isten akaratát, vagy azt hisszük, amit a siker proféták és a siker teológia, hogy az Isten az csak a csodálatos dolgokban lehet benne. A magaslatokban. Hogyan viseltetünk akkor, amikor éppen a mélységükbe szállunk alá? Az Isten történelmét vesztesek által írja az Isten. És kedves testvérek, ez a történelem, amit az Isten ír, ez nem a valóság egyik vagy másik irányból való nézése. Nem a sorok jobbról vagy balra való olvasása. Ez az igazság. Az az igazság, ami mindent meghatároz. Nagyon igaza van szerintem Martin Bubernek, hogy a proféták arra hivattak, hogy siker és győzelem nélkül harcoljanak. És azt gondolom, hogy ezt nyugodtan kivetíthetjük saját magunkra. Mert a 21. század profétái, azok a hitvalló keresztények. És a hitvalló keresztény az nem világi sikerekre hivatott el. A mi küzdelmünket nem világi győzelmek fogják koronázni. Azért hivattunk el erre, kedves testvérek, hogy ne a túlzott erőkultusz irányába mozduljunk el, hogy ne saját magunkba keressük a megváltást, hogy ne a magunk erejében bízzunk, ami egyébként kudarcra van ítélve. Mert az az igazság, kedves testvérek, hogy amikor az ember próbálja magát erősnek mutatni, akkor lehet, hogy a világot meg tudja vezetni. De a legnagyobb bűnt saját maga ellen követi el, amikor önámít. Amikor nem akar szembenézni azzal, hogy bizony kísérthető, hogy bizony vannak gyengeségei, hogy nem mindenben tökéletes, közel sem mindenben tökéletes, sőt, mondjuk kinyíltan vannak bűnei. És amikor próbálok erős lenni magamtól, ideológiák mentén, világi erőforrások mentén, akkor pont ezt az állapotot próbálom elleplezni és letagadni. És amikor ezt megteszem, akkor kitakarom a felém jövő Isten kegyelmét, aki pont a gyengeségben lenne ott, aki pont a könnyekkel jönne hozzám közel, aki pont a sebekben és az alázatban mutatná meg nekem azt a szeretetet, ami minden összeroppanásom ellenére képes értem emberré lenni és meghalni. Azt mondják sokan, hogy a kereszténység egy depresszív vallás, mert állandóan az ember bűnösségéről beszél, amiből az ember nem tudja megváltani önmagát. De kedves testvérek, a kereszténység nem erről beszél. A kereszténység arról beszél, hogy az Isten megvált. A kereszténység arról beszél, hogy leragadhatunk a mondatok első felénél, de mindig van a mondatnak egy második fele, ami teljesen más kontextust mutat, hogyha összefüggésében értelmezzük. Az ember nem tudja megváltani önmagát. Hát, de az Isten meg tudja. És pontosan ezen van a hangsúly. Kegyelemből, hitáltal, a Krisztusért, az Isten megváltásához tartozom. Miért kell nekünk győzelem nélkül küzdeni? Mert a győzelem Krisztus. Mert nála nagyobb győzelmet nem tudunk, de nem is kell elérnünk. Mert valójában a hit, ami nagyon sokszor a tanúság tételbe vissza-vissza rángat, és egy ilyen önmagában értelmetlen és győzelmek nélküli küzdelemnek tűnik, amikor a mókuskerekeinket őrüljük a hétköznapokban, az valójában már az Istennek a győzelme mi bennünk. Hogy kiránt a világ győzelmei alól, hogy kiránt a világ sikerei alól, és a maga győzelmébe von kegyelemből hitáltal. Erőtlenség által célba érő kegyelemmel. Tovább a megváltásba, tovább az örök életbe. Amikor borúsnak látjuk, kedves testvérek, a hétköznapokat, akkor jusson eszünkbe az, hogy a Biblia legszentebb mondani valója igazából az, hogy az Istennek nem volt semmilyen ár sem drága értünk, hogy a tövis koszorú alatt a kereszten lelkét kilehelő Krisztus, az nem a világ győzelmének a története. Az az Isten győzelme a világ fölött. Az az Isten győzelme a bűnök fölött. Hogy abban a fájdalomban, ott van az Isten. Hogy abban a fájdalomban evangéliummal van jelen az Isten. Hogy ez a fájdalom nem csak a keresztre mutat, hanem tovább az üres sír felé. És ha én cipelem a nehézségeimet, akkor ott van az Isten. Ha én vesztek a vereségeimben, ott lesz az Isten. Ha én végre elfogadom, hogy gyenge vagyok, mondjuk ki bűnös vagyok, akkor erőssé lesz bennem az Isten. És akkor végre Pál apostollal mondhatom én is azt, és mondhatjuk mi is azt, élek többé nem én, hanem én bennem a Krisztus. Imádkozzunk! Úrunk Istenünk, amikor zaj van, nagyon nehéz meghallani téged. Zajongott Hananyá, hogy elrejtse, elfojtsa a te békességedre vezető igédet. Zajong ma a világ, hogy ne vegyük észre a te meghívásodat. Zajongok én magam is nagyon sokszor, hogy ne kelljen észrevennem a te meghívásodat. Rázzál meg bennünket Krisztus keresztjének kegyelmével. Törd össze a derűségünket, és mutasd meg, hogy elég nekünk a te tenyereden gyengének lenni. Amen.